19-es lap A oldalán tartunk. Amarab Jirmia ben Laza, ugye most már az előző nap is, a nap végén több mondását elemeztük Jirmia ben Lazarnak. És most jönnek a további mondások. Amarab Jirmia ben Laza, Bao Rei, Kam, Selöike, Midászakatos, Barcho, Midász, Basszaveda. Nézd csak meg, hogy az örökkévaló mértéke nem olyan, mint a húsvérember mértéke. Az örökkévaló karaktere, inkább így fogalmaznánk, nem olyan, mint a húsvérember karaktere. Midászba szövő, Damis Hájvadon már igében Málkosz, Matinin, hogy Háko lesz egy piv, és Lai Kál lesz a meleg. Mi a helyzet, amikor egy húsvérember büntet, amikor egy húsvérember egy király büntet, akkor a büntetést, akire mérik, annak a szájába tesznek egy darab fát, hogy amikor kivezetik, a hóhér kivezeti a büntetéshez, akkor ne tudja a száját kinyitni, és panaszkodni, és átkozni a királyt, aki megbüntette. A földi büntetés soha nem szoktuk elfogadni, soha nem szoktuk akceptálni. Mindig panaszkodunk, és azt mondjuk, hogy ez igazságtalan, nem akarjuk elfogadni. De minden szakadós barakó, Adam is kárval, igen, a makaim, ha viszont az embert Isten bünteti, és felkerül a túlvilágra, sőszék, az ember elhallgat, amikor meghal, akkor többet nem panaszkodik, nem beszél semmit, és nem már le ha du mi ott a hila, ahogy írva a Zsoltárokban, neked a csönd, a hallgatás, az dicséret. Lőj, aj, de sem is a beják, és nem csak, hogy csöndben marad, hanem még dicséri is Istent. A halottak mind hallgatnak. Elhallgatnak, és nem panaszkodnak, hanem dicsérik Isten fel. Jaj, de lesz a dojmeloj, kinum makrif karmes, nem már le haj, és sulam nede, hanem olyan ráadásul az ember, aki meghalt, minthogyha egy áldozatot hozna Istennek. Mert a teljes idézet úgy szól, neked a hallgatás csönde, neked a hallgatás dicséret, és neked adatik a feláldozás. Ami azt jelenti, hogy az ember olyan, mintha áldozatot is hozna, mintha még meg is köszönné Istennek. Ugye, amikor az ember a túlvilágon van, akkor nem vonja kétségbe az isteni büntetést. Azt mondja, megérdemeltem, látom, itt Isten helyesen, igazságosan ítélkezett, esitáv. Nem így, amikor egy földi bíróság, vagy egy földi király bünteti, az ember nem szokta elfogadni és akceptálni a büntetést. Hányod amerem is jobban lévi, majdik szív övrébe emek a boha, Májni se szilgám bröcham játe mojra. Kik átfordulnak a sírás völgyén, forrássá teszik azt, áldásba burkolja a tavaszi eső. Ezt mondja a Zsoltárok 84-es mondata, 84-es fejezetének 7-es mondata. Mit jelent ez a mondat? Kérdezi Rabbi Jeshua ben Lévi. Azt mondja, a évrei élugné adom se évrén ára cönynek az is barchu. Éj meg sem a mikim lahem gehenom. Mit jelent az, hogy kik átfordulnak a sírás völgyén, átvonulnak, az megszegnek, héberül az ugyanaz a szó. Akik megszegik az örökkévaló parancsait, azoknak elmélyítik a sírás völgyét. A sírás völgye az a Gehenna, a pokol. Hát boha, miért sírás? Se bojhinu majd hidint majeszke májesel siszin. Mert úgy sírnak, és zokognak, mint ahogy az oltára öntik az áldozattal járó öntést. Csak folynak a könnyeik. Gám brachesz játe majra. Mit jelent az idézet vége? Hogy áldásba is burkolja a tavaszi eső. Se cedikim. Se ma cedikim aléne szedin. Ömrüle fanov. És mindezek után, miután az ember már a pokolra került, és a sírás völgyében van, a poklon, mégis áldásba burkolja. Az örökkévaló dicsérés azt mondja, világok ura, jafedánta, jafazikisza, helyesen ítélkeztél fölöttem, helyesen mentettél föl, van, ahol helyesen hoztál fölöttem elmarasztaló ítéletet, van, ahol helyesen mentettél föl, ahol fölmentettél, ott helyesen mentettél föl. Ugye fánta kántagel nem lehet, sajnálom, igen, én a cilikim, és jól tetted, hogy a gyehenát hagytad a gonoszoknak és a bűnösöknek, a édenkertet pedig az igazaknak. Magyarul mi ennek a dolgnak a lényege? A Talmud azt mondja, hogy az ember a halála után fölismeri, ha élete során nem is, de a halála után fölismeri a saját hibáit, a saját erényeit, és belátja, hogy amit csinált, az helyes vagy helytelen, és elfogadja az isteni ítéletet. Azt kérdezi a Talmud, éni, de ha már a Simon ben Lakis, a saim a filu al piszka is, a hennem énem chöjzrömi csúva. Ez tényleg így van? Amikor a Simon ben Lakis azt tanította, hogy a gonoszok, azok még a Gehenna, a pokol kapujában sem térnek meg. Akkor miért mondod azt, hogy az ember a halála után belátja a saját vétkeit, a saját hibáit, amikor és Lakis ezzel szemben azt tanította, hogy a gonoszok azok még a pokol kapujában sem látják be bűnüket. Se nem ávi jatszúve raupe pigriára saim, ha nosim a poisim. Ahogy írva Ézsaiás utolsó mondatában, és kimennek, és nézik azon emberek hulláit, akik elpártoltak tőlem, mert férgük ki nem hal, és tüzük el nem alszik, és undorodássá lesznek minden halandónak. Magyarul megmaradnak helytelen viselkedésük mellett. Nem azt mondja, hogy kik elpártoltak tőlem, ugye magyarul úgy van fordítva, hogy elpártoltak tőlem, de a héberben posim, akik elpártolnak tőlem. Magyarul a mai napig is még megtartják rossz szokásaikat, bűneiket, és hiába haltak meg, még mindig a próféta úgy beszél róluk, mint akik jelenben is elpártolnak tőle. Azt mondja, a Talmud, akkor melyik az igaz? Egyik oldalra azt mondod, hogy a vétkesek a túlvilágon fölismerik a hibáikat. Más oldalra azt mondja, hogy a vétkesek nem ismerik föl. Azt mondja, a Talmud, hogy kása hal, be pöjse iszrael, ha be pöjse ördeke havi. A különbség az zsidó halottak és a pogány halottak között van. A pogány halottak, azok még a haláluk után sem ismerik fel vétkeiket. Hachinámi misztábra. És logikus is, hogy ezt így állapítottuk meg, hogy a vétkesek azok a bűneiket elismerik, és van valami pozitívum is bennük, mert azt tanultuk, Imkein, ha nem így lenne, Kássel és Lakis, és Lakis, akkor Rés Lakisnak a véleménye, ha az nem csak a pogányokról szólt volna, hogy ők nem ismerik el a vétkeiket, akkor szembe került volna, ha ez általánosan kellett volna érteni, hogy általánosan a vétkesek nem ismerik fel a bűneiket, akkor ez szembe került volna egy másik mondásával Rés Lakisnak, de amár is Lakis, Pajsészal, én öige, hennem, sőt, lett ez bohem. Azt mondta egyszer is Lakis, a zsidó vétkesek, azok valahogy tűzállóak, a Gehenna tüzét állják. Nem fog ki rajtuk a Gehenna tüze. Káva hajme, mizbáha zav. És ez egy megerősítést kap a aranyoltár esetéből. Miért? Mámiz bach az alsa, én hanem cip, el a kövég dinerzaha. Ugyanúgy, ahogy a aranyoltár, ami a szentélyben, a belső csarnokban állt, és azon a füstölőszert áldozták nap, mint nap, és az aranyoltár anyaga maga fából volt, csak be volt vonva egy vékony pénzérme vastagságú arany réteggel, és mégis sok száz éven keresztül tüzet raktak rajta, és hiába sok száz éven keresztül tüzet raktak rajta, és hozták az áldozatokat, a tűz nem égette el, nem fogta ki azt az arany bevonatot. Ugyanígy, még inkább így, Paisei Szalasami Leim Miceszkerem, a zsidó nép gyermekei, még azok is, akik Paisei Szal, akik vétkesek, még ők is teli vannak micvákkal, jó cselekedetekkel, akár csak a gránát alma, amely teli van magvakkal. Ugye ez az oka annak, hogy új évkor nososan akkor gránát almát eszünk, és azt kérjük Istentől, legyen sok olyan jó cselekedetünk, olyan sok jó cselekedetünk, mint amennyi magja van a gránát almának. És honnan tudjuk, hogy ez így van, hogy még Paiseiszről, még a vétkesek is teli vannak jó cselekedetekkel, jókkal, se nem már ke felech a rimoin rakoszech, mint gránát alma hasábja a halántékod fátyolod mögött. Amár Simon ben Lakis áltikere koszech, alve koszech, a fisa, a filure kanin se bach, mlej mitzeszke rimon a lachasz kama bekama. Ugye, mint gránát alma hasábja. A hasábja szót, azt lehet, bocsánat, mint gránát alma hasábja, halántékod. A halántékod szót, azt úgy is lehet olvasni, hogy ürességet. Hogy még a közted lévő üres emberek is, vétkes, bűnös emberek is, olyanok, mint a gránátalma, magvaj, ami teli van magvakkal, ők is teli vannak jó cselekedetekkel. Oké, okay, akkor, ha ez tényleg így van, akkor mit jelent az a mondat, hogy kik átvonulnak a sírás völgyén, forrássá teszik azt, hogy ezek szerint mégiscsak, hogyha tényleg így van, és Lakisnak a tanításában úgy tűnik, hogy tulajdonképpen még csak be se tudunk jutni a Gehennára, a pokolra. Még egy kis tisztességes pokolban sem lehet részünk. Miért? Mert teli vagyunk jó cselekedetekkel. Még a vétkesek is teli vannak jó cselekedetekkel. Akkor hogy kell érteni azt, hogy kik átvonulnak a sírás völgyén, ami a pokolra vonatkozik, hogy kik vonulnak oda? Azt mondja, a Talmud, a Udemi Chájv és Hájú Sájta Begehenom, ez azokra vonatkozik, akik átmenetileg a Gehennába kerülnek, de nem maradnak örökké ott. Miért? Vassi Avraham avinu massikleu me kábeleu. Mert jön Ábrahám, és kirángatja őket onnan. Ugye erre szokták mondani, hogy Ábrahám a pajeszénél fogva rángatja ki őket onnan. De valójában ez ahogy mindjárt ki fog derülni, nem a pajesz itt a meghatározó, hanem a körülmetélés. Ábrahám látja, hogy körül van metélve, amit nincs szokva, hogy mi van a nőkkel, de ez most egy részletkérdés, ugye ezek mind főleg metaforikus tanítások. Látja, hogy körül van metélve, akkor kirángatja a Gehennából a körülmetélés érdemében. Ez az oka annak, hogy nehogy Isten valakit nem metéltek körül az élete során, akkor a temetés előtt kap egy körülmetélést, már a holttest. Egy kivétel van. Bármi Yisrael se boal bász övnet kör havim, de mi saha a lászajv laj me báksörlét. De hogyan ismeri fel Ábrahám? A körülmetélés alapján ismeri fel, hogy kikerültek a Gehennára. Ha viszont valaki lehúzza a briszét, lehúzza a még megmaradt fitymáját, és eltakarja a körülmetélés jelét, akkor Ábrahám nem ismeri föl. És ez a helyzet azzal, aki szemérmetlenül megszegi azt a tilalmat, a nemiséggel kapcsolatos tilalmat, és egy pogány nővel hál, akkor az olyan, mint aki lehúzta a előbőrét a húsán, és Ábrahám nem tudja fölismerni. Nem ismeri föl. Oké. Okay. Ez az egész, amit mondtunk, ez abból a nézben érintette azt a kérdést, hogy amikor azt mondjuk, hogy akik elpártoltak tőlem, és akkor akik elpártolnak tőlem, az jelen időben van Ézsaiás könyvében. És ebben mondtuk azt, hogy még a jelen időben, miután meghaltak, még mindig elpártolnak tőlem, még mindig megtartják vétkes útjaikat. Azt mondja, és akkor erre kellett azt mondani, hogy ez hogyan egyezik azzal, amikor azt mondtuk, hogy a vétkesek megtérnek a haláluk után, és elmondtuk azt, mi a különbség, hogy pogány halottokról van szó, vagy izraelita halottakról van szó. Viszont maga a szöveg értelmezés az így kicsit erős, mert amikor jelen időben van a vétkességről szó, akkor ez nem azt jelenti, hogy jelen időben vétkesek. A héberben van egy olyan igeforma, ami jelen időben hangzik el, de az általános permanensséget fejezi ki, az általánosságot, folyamatosságot fejezi ki. Vagy lehet egy olyan, ami jelen időben van, de a múltra vonatkozik. Hiába jelen időben van. Például, amikor azt mondjuk, hogy az örökkévaló kivezet minket Egyiptomból, a Mojci Meretzicány, vagy Vahamájle, vagy fölemel Egyiptomból, az sem azt jelenti, de Mászik, de Mápikleju, hogy minden nap fölemel, kivezet, hanem múltról van szó, és mégis jelen időben van írva. De Ászik, Vápik, ahogy nem ide pasiú, hanem azt jelenti, hogy a múltban vezetett ki Egyiptomból, és a múltban emelt föl, ugyanígy a múltban vétkeztek, és mégis jelen időben van kifejezve, de ez nem azt jelenti, hogy ez tényleg ezt jelenti, hogy a jelen időben is vétkesek. Kérdezi István, hogy mit tesz Ábrahám a muszlimokkal, úgy, hogy meg lehetne tenni a feltétlenül tenni a kérdést, hogy mit tesz Ábrahám azzal a 300 millió amerikaival, ugyancsak minden gyereket körülmetélnek. Ahogy az előbb mondtam, ez egy metaforikus tanítás, és feltétlenül itt arról van szó, hogy a szövetségnek a megtartása, ami részben jelenti fizikailag, hogy van fizikai körülmetés, másrészt az ábrámi szövetség megtartása nyilván nem fizikailag kell feltétlenül, hogy lássa a körülmetélést, hanem hogy a szövetség meg volt-e tartva. Amarabi Irmia, benne Lazar, Slajsöp, Szachim, Jéslegehenom. Most érünk el az előadásunk címadójához. Azt mondta Rabbi Irmia, Lazar fia, három kapuja van a Gehennának. Egy a sivatagban, egy a tengerben, és egy Jeruzsálemben. Nagyon érdekes kommentárt olvastam, hogy mi ennek a jelentősége, hogy három kapuja van a Gehennának. Egy a sivatagban, egy a tengerben, egy a Jeruzsálemben. Miért? Mert ez a három hely ez szimbolizálja az ember életterét. Háromféle hely van a világon. Van a lakatlan szárazföld, sivatag, van a tenger, és van a lakott föld, lakott terület. És amikor azt mondja, hogy három kapuja van a pokolnak, a három kapuja van a Gehennának, akkor ezt azt akarja ezzel mondani, hogy mindegy, hogy hol vagy. Hogy lakott területen élsz emberek között, sivatagban élsz, vagy egyedül vagy a tengerben. Mindig el tudsz követni olyasmit, ami után a Gehennára kerülj. Nincsen, nem tudod magad kivonni a kísértés alól. A kísértés mindig követni fog. Honnan tudjuk, hogy a Talmud mind ezt a hármat? Mit bardik szíve jelduhely? Vihalasem, hámsajl, onnan tudjuk, hogy a sivatagban, mert Korach fölkelése után azt mondja a Tóra, hogy megnyílt a föld szája, és elnyelte őket, és mindent, ami az övék volt, mélyen élve a pokorra. Ugye akkor ez, mit látunk, hogy ők a sivatagban voltak, ugye Korach az egész zsidó nép a sivatagban vándorolt, és ott megnyílt a föld szája, és elnyelte őket. Bajom, de szími beten sörsi váti, sem mátokai. Azt, hogy a tengerben van a Gehennának kapuja, azt Jónás történetéből tudjuk, mert Jónás azt mondja, amikor elnyelte a hal, hogy a pokol szájából, a pokol hasából kiáltottam, imádkoztam feléd, és te meghallgattad hangom. És ugye akkor a tenger mélyén volt. És Jeruzsálemben honnan tudjuk, hogy van kapuja a Gehennának? Hogy írva van, Noam Hashem, Asher, Ur, Le, Becion, Betanul, Le, Jerusalem. Áldott az örökkévaló, akinek tűz van Cionban, és kemence Jeruzsálemben. És erre azt mondta Rabbi Shmuel, Asher, Ur, Le, Becion, tűz van Cionban, ez a Gehenna, és kemence Jeruzsálemben, ez a Gehenna kapuja. Szú léka? Nincs is több bejárata a Gehennának, a pokolnak? Hát nem azt tanultuk, hogy azt tanította le, merjen, amely visúlva lévi, amely a tanulában merjen, amely vérevén zákáj, stét marősz és begéj benhinony. Azt tanította le, végelemben zákáj, hogy két datolyafa van a Ben Hinnom völgyében, Jeruzsálem mellett, valójában azt, amiben éljem, és köztük valamilyen füst jön ki a földből, Zúis és a Ninu Cine, Hára Bárzalik Sérés, és ez az a két datolyafa, amiről azt tanultuk a Szukott traktátusban, hogy hiába jön ki füst mellőlük, és mindjárt látni fogjuk, hogy ez a nagyon rosszat jelent, mégis az ágaik használhatóak, a luláv csokorhoz. És ez nem más, mint a Gehenna kapuja. Azt mondja a Talmud, Dilma Hányud Rüsseláim, azt mondja a Talmud, lehet, hogy ez a jeruzsálemi kapu, amiről az előbb szó volt. Csak gondolkoztam, ezt nem láttam sehol, de gondolkoztam ezen, hogy mit jelent az, hogy a pokol kapuja az van a tengerben, van a sivatagban, és van, és van Jeruzsálemben. És az előbb mondtuk, hogy ez szimbolizálja a három életteret, a tenger, a lakatlan terület és a lakott terület. De miért kell Jeruzsálemben legyen? Miért nem lehet Damaszkuszban? Miért éppen Jeruzsálemben? És mit jelent az, amikor itt azt mondja, hogy két pálmafa van, amelynek az ágait lehet a lulászcsokorhoz használni, pedig ott van a Gehenna bejárata? Ugye, talán azt akarja mondani, amit az előbb is mondtunk, hogy a pokol kapuja az kifejezi azt, hogy az ember a kísértést, és az embert a kísértés mindenütt elérheti, legyen a tengerben, legyen lakatlan területen, legyen lakott területen, és azért mondja éppen Jeruzsálemet, mert még a legszentebb pillanataiban is utolérheti. Még akkor is, amikor egy micvára készül, hogy annak a pálmának a faágát levegye, és a szukoti ünnepi csokornak használja, még akkor is utolérheti a kísértés, és ezt jelenti szimbolikusan az, hogy ott van a Gehenna kapuja. Ha már a Gehennáról, a pokorról van szó, következő tanított a Rebbe Shua ben Lévi. Siva Seymaisi Esle Gehennembe Elohein. Hét neve van a pokolnak, és ez a következő hét név. Sajl, mélység. A vadon, elveszettség. Bérsáhász, a pusztulás kútja. Borsajn, a háborgó víz gödre. De tithajoven, és a mocsár, valamint cálmavesz, a halál árnyéka. De eretz tahtis, és a föld mélysége. Most hét neve van, és minden hét névre fog hozni egy-egy idézetet a Tanakhból. Amikor azt mondja, hogy mélység, Sajl, ez a leggyakoribb neve. Sajl, az előbb említettük, Jónás, ő maga használja ezt a kifejezést, mi Betin, Sajl, Sivát is a Máta Kajli, kiáltottam hozzád, a Sajl, a pokol, mélység, a mélység kapujából, és te meghallgattál. Elveszettség, az a Zsoltárokban van írva, és szuperbe keverház deha, talán el leszem mesélve a te jóságod a sírhelyről, és a te hited az elveszettségből. Beer Sáhász, a pusztulás kutya, ahogy írva van ugyancsak a Zsoltárokban, ne engedd el lelkemet a pokorra, ne add jóságodat elhagyni, hogy ne lássam a pusztulást. Bajsajme tita javen, és a, ugye a háborgó víz és a mocsár, az egy mondatból, ugyanúgy a Zsoltárokban, és fölemelt az örökkévaló a háborgó vízből és a mocsárból. A halál árnyéka, ugyancsak a Zsoltárokban, Jöjsvé, Hajsek, Vecál, Mavez, a 107-es Zsoltárban, a sötétség és a halál árnyékának lakóíve. Eretz Tahtis és a mélység földjeg, Marahu, azt a Talmudban használják, a talmudi bölcsek, és onnan használatos a neve. Azt mondja, a Talmud, az nagyon szép, nagyon jó, de van még egy név. Maga a Gehenna. Gehenom, héberül. Gehenom. Mit jelent ez a név? Gáj amuka, sa kol jöjréd al iszké hinom. Mélység. Az szónak az eleje. Gáj, az mélységet jelent. Mely, hova mindenki azért megy le, mert hinommal foglalkozott. Gáj, az mélység, hinom, az pedig a paráznaság. A paráznaság vétke miatt jut a legtöbb ember a Gehenomba. Az a legnagyobb kísértés. Oké, okay, de van még egy neve a Gehenomnak, a pokolnak, vagy ikka tofte. Dixiv ki a ruchome eszmöl tofte. Ézsaiás azt mondja, mert megteremtett tegnaptól a tofte. Ami azt jelenti, hogy a tofte, a pokol, az már a teremtés előtt létrejött. A húsa, a kolmi, spátabi, icvéli pölsam, ez is egy olyan beceneve a Gehenomnak. A tofte az a kísértést jelenti. Mindenki, aki kísértésbe esik, és hallgat a rossz ösztönére, az ott fogja végezni. Eddig beszéltünk a pokolról, jó sokat. Beszéljünk egy kicsit az Édenről. Gan Éden. Hol van a Édenkert? Im Beretz Israel hu. Erre azt mondta és Lakis. Ha ez Izraelben van, Bécsán piszkaj. Akkor Bécsán. Ki járt már Bécsánban? kislányomnak akartam mondani, hogy nagyon jó barátnője van Bécs Sámba, és mindig oda megy. Oda megy Sábeszokra, hogy segít a barátnőjének, a szüleinek, és akartam neki mondani, de még nem találkoztunk ma, hogy a Bécs Sánról azt mondja itt a Talmud, hogy azt mondta a Reb és Lakis, ha Izraelben van a kapuja a Édennek, az Bécs Sánban van. De imbár vája, miért azt mondja, a kommentárok azt mondják, miért Bécs Sánban, mert Bécs Sánban a legédesebbek a gyümölcsök, akkor annak biztos, hogy kell, hogy legyen valamilyen hatása, valamilyen oka. De azt is rögtön hozzáteszi, mi imbár vája, ha pedig az araboknál van, akkor Bét Garem a kapuja. Mi imbe Bénane arra szól, és ha pedig a folyók között van, az Eufrátes és a Hidekel folyó között, akkor az Dumaszkinban található. Be Bavel, ha pedig Babilóniában, a Báim is Tábekbe Péri, de már Avedjemina, a Báje az Eufrátes folyónak a déli részén lévő gyümölcsöket dicsérte, és azt mondta, hogy biztos onnan van, és Rave pedig a Harfánia nevű településnek a gyümölcseit. Ez érdekes, ugye a szó szoros értelmében véve, a gyümölcsöknek mi köze van ehhez? Feltételezem, hogy az, hogy amikor a Tóra ír az édenkertről, akkor azt úgy írja le, mint egy gyümölcsös kert. És ezért lényeges, hogy akkor ott, ahol nagyon édesek a gyümölcsök, az lehet, hogy még egy ilyen utóhatása az édenkertnek. De különben az is érdekes ebben, hogy itt már sokkal kevésbé explicit, sokkal kevésbé határozott a Talmud. Ugye amikor a gyenáról volt szó a pokorról, akkor azt mondta, három kapuja van, itt és itt. Itt azt mondja, a kapuja az Édennek, azt mondta, és Lakis, ha Izraelben van, akkor az Bécs Sán. Ha Babilóniában, akkor nem tudom mi. Magyarul lehetében az benne van, hogy az, hogy mi bűn, mi rossz, hol van kísértés, az könnyű megmondani. Az, hogy mi helyes, hogy mi követendő, hogy mivel lehet eljutni, nem is, hogy mi a követendő, mert azt is könnyű mondani, de hogy mivel lehet eljutni valóban a szentség szintjére, az már egy nehezebb feladat. Ez egyik érdekesség. És ez mondja feltételes módban. A másik pedig, hogy a gyümölcsöknek az íze, hogy a gyümölcsök íze jelzi, hogy hol van az édenkert kapuja. Ez kifejezi azt, hogy a fizikai világ valósága az nem elválasztható a spirituálistól. És ezért van a spirituális emelkedettségnek hatása a fizikai valóságra is. Oké, ezzel lezártuk a pokol kapujának kérdését, és visszatérünk a kúthoz. Nem a kályához, hanem a kúthoz. Miről volt szó? Azt mondtuk, hogy van egy kút, és abban szeretnénk vizet meríteni, de a kút az maga magánterületnek tekintendő, a körülötte lévő víz pedig közterületnek el. Mit lehet csinálni? Passe birois. Lehet a kút köré leütni négy szöveket, a négy sarkába, négy L-alakú szöveket, és ezzel magánterületté varázsoltam a kút közvetlen környezetét. Arról volt szó, hogy mekkora kihagyás lehet a szövegek között. Két vélemény volt. Mind a kettő azt mondta, hogy egymáshoz kötött tehenek határozzák meg. Az első vélemény azt mondta, hogy két-hármas tehén csorda, vagy tehén csapat. Az egyik befelé megy, a másik kifelé jön, tehát összesen hat tehén szélességük lehet a két gerenda, a szélső gerenda között. Másik fején szerint nem hatos, hanem nyolcas. De ugyanígy négy-négy. Nem három tehénből áll az adott egymáshoz kötött tehenek, hanem négyből. Azt mondja a Talmud, ugye mit olvasunk? Egész pontosan úgy fogalmaz a Misna, hogy két egymáshoz kötött tehéncsoport, hármas-hármas, amelyek nincsenek szabadjára eresztve. Szerintem ez a Talmud psita. Kivenni tanulnének sorozhává, nagyon jön az elejában, mert azt mondja, kezd duplán mondani, hogy egymáshoz vannak kötve, nincsenek szabadra eresztve. Talmud, mau de tema kshura is ke ein kshuras, aber mamesh loy, ke mash veloy veloy mutares. Ha csak az lekti van leírva, hogy egymáshoz kötve, akkor azt gondolhattam volna, hogy nem kell, hogy fizikailag egymáshoz legyenek kötve, amikor nem érjük a méretet, nem csak olyan, mintha közel vannak egymáshoz, és egymáshoz. Talmud, nem. Egymáshoz, valóban egymáshoz vannak kötve. Áhász nichneszesz, áhász jöjtszesz, az egyik befelé megy, a másik kifelé jön. Szóval Talmud itt nem tehenenként kell érteni, hogy a hat tehén, mert az egyik befelé megy, a másik kifelé jön, befelé megy, kifelé jön, befelé megy, kifelé jön, hanem három-három tehénről beszélünk, amiből az első három befelé megy, a másik három kifelé jön. Tanna Rivka nichneszesz, Rivka jöjtszesz. Rivka az ez a tehén, nem csorda, hanem tehén. Nem páros, hanem mert három tehénről beszélünk, de tehén együttes. Egyik tehén együttes befelé megy, a másik tehén együttes kifelé jön. Oké, akkor beszéltünk a méretről, hogy mekkora lehet a maximális méret a szölöpök a gerendák között. Mennykora lehet a minimális mérete ennek a területnek, amit lezárok a kút körül? Tanora Bannon, Káma, Röjsevel Rubasev Parra, mit mondtunk? Hogy beférjen a virtuális négyzetbe, a kút körüli virtuális négyzetbe, legalább a feje és a testének a nagyobbik része egy tehénnek. Mennyi ez? Milyen hosszú egy tehén? Egy tehénnek a feje és a testének a nagyobbik része az 2 ama, 1 méter. Ha már 1 méteres körzetben a kör körül elfér a tehén, vagy bocsánat, 1 méteres körzetben vannak ezek a felállított sarokgerendák, akkor már jók vagyunk, mert ott már ez a méret, amiről beszélünk, hogy, hogy elférjen a tehénnek a feje és a teste nagyobbik része. Mennyi a tehénnek a szélessége? Mert ugye beszéltünk itt arról, hogy 2 tehén együttes, 3-as vagy 4-es tehén együttes, egyik befelé megy, a másik kifelé jön, de mekkora a szélessége egy tehénnek? Szóval Talmud áma vesnés lise áma. 1 és 2/3 áma. Tehát 1,6 áma, ahogy tetszik. Oké? Akkor ezek szerint 6 x 1,6 az majdnem 10. És a henke eszer ámasz, Livre Rabbi Meir. És ezért mondja Rabbi Meir, hogy mennyi lehet a 2 cölöp gerenda között? 10 áma. Miért? Mert 6 tehénről beszélünk. Az egyik megy be, a másik jön ki. És ugye ráadásul itt nem nem 1,6 ámáról beszélünk, hanem 1 és 2/3 ámáról. Ugye ezt a 2/3-ot, hogyha megszorzom 6-tal, az pontosan 12/3 lesz. 12/3 az barátok közt is 4, akkor a 6 tehén az összesen 10 áma széles. Pontosan 10 áma széles. Ha viszont így van, akkor miért úgy fogalmaz a misna, hogy körülbelül 10 áma? Rabbi Meir szerint. Azt kellett volna mondani, hogy 10 áma. Rabbi Yehuda pedig azt mondta, hogy kis löjsösszé áma, oké, árbászé áma. Rabbi Yehuda azt mondta ebben a brájtában, hogy ez nem 10 áma, hanem 13 vagy 14 körüli áma. Miért? Mert szerinte egy tehén az szélesebb. Azt kérdezi a Talmud. Oké, tehát akkor Rabbi Meir azt mondja, bocsánat, nem azért, mert egy áma szélesebb, azért, mert ő nem 6 tehénről, hanem 8 tehénről beszél. Ugye 8 tehén, ha egy tehén szélessége 1 és 2/3 áma, akkor 8 tehén, 8 x 2/3, az 16/3, 16/3 az 5 és még egy kevés, 5 meg 8 az 13, tehát 13 és még egy kevés, még 1/3 az, amiről itt beszélünk. 15 és 1, 13 és 1/3. És mit mond Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda azt mondja, 13 és 14 álma közötti. Azt mondja, Talmud, miért így fogalmazott a Brájta? Miért azt mondja, hogy 10 körüli? Nem 10 körüli, 10. Azt mondja a Talmud, miért mondta azt, hogy 10 körüli? Mert Rabbi Yehuda véleményét nem lehet pontosan meghatározni, mert ugye az 13 és 14 között van, 13 és 1 harmad. És mert ott azt mondja, hogy 13 körüli és 14 körüli, akkor itt is Rabbi miért véleményén azt mondja, hogy 10 körüli. Azt mondja a Talmud, mi az, hogy 10, tényleg, mi az, hogy 13 körüli? Nem 13 körüli, hanem 13 és 1 harmad. Szóval misum de bajle miszni, kár bájszre, a 13 körüli, mint a 13 héberül, az azt jelenti, hogy még nincs 13. De itt nem erről beszélünk, hanem 13-ad, és még plusz. Azt mondja, a Talmud át itt azért használja ezt a kifejezést, mert azt akarja mondani, hogy 13 és 14 között, és azért azt mondja, hogy 13 körüli, és 14 körüli. És mivel a 14-re lehet azt mondani, hogy körüli-ke, akkor a 13-ra is lehet. Azt mondja, a Talmud, misum de bajle, kár bájszre, hallajávja, azt mondtam, hogy jó, de ez nem érje el 14-et, erre megoldja ezt a mély finológiai problémát. Rav Papa, és azt mondja, én nem a gieszlár bájszre, több mint 13, de kevesebb, mint 14. Ugye 13,3-ról beszélünk, 13-ról és 1 harmadról. De a Mishnában ezt nagyon bonyolult lett volna mondani, és ezért azt mondta, 13 és 14 között. Azt kérdezi Mária, hogy a tehenek mind szabványosak-e? És mond a könyök méret az mind szabványos, az álma? Vagy az ökölnyi az mind szabványos? Ezek mind nem szabványosak. Vannak nagyobb emberek, nagyobb könyökkel, nagyobb ököllel, vannak nagyobb tehenek, nagyobb szélességgel, de mégis így határozzuk meg. Nem volt más lehetőség. Itt különben ebben az esetben miért tehenekben határozták meg? Mert ez volt a legpraktikusabb, mert itt általában arról volt szó, hogy vitték magukkal az áldozati állatokat, és ezeket meg kellett itatni útközben. És ezért van ez egész kutas történet. És akkor már ott voltak az állatok, akkor a legegyszerűbb így meghatározni. Oké, okay, akkor összefoglalva azt mondjuk, hogy Rabbi Meir és Rabbi Yehuda vitatkozik, hogy milyen szélesség lehet a sarok gerendák között. Rabbi Meir szerint 10, Rabbi Yehuda szerint 13 és 1 harmad. És itt tisztázza Rav Papa a vitának a területét. Amár Rav Papa, de kule álmelő pligedelőjben nem sütin, ubben istém eszre, bocsánat, volt még egy vita, amit a Mishná, mert ez a vita, hogy 10 vagy 13 és 1 harmad, ezt a Brájtában mondtuk. De a Mishnánkban nem erről volt szó, ugyanez a két szereplő, Rabbi Meir és Rabbi Yehuda arról vitatkozott, hogy elég-e kirakni 4 sarokgerendát, vagy ki kell rakni összesen 8 gerendát, mert a sarokgerendák közé is kell rakni átlagos gerendát. Tehát 4 sarok, és 4 általános. És Rabbi Meir azt mondta, hogy így 8-at kell kirakni, és Rabbi Yehuda azt mondta, hogy elég 4-et. Erre azt mondta, hogy tisztázzuk ezt a vitát. Ha a kút szélessége 8 száma, átmérője 8 száma, akkor mindenki egyet ért, Rabbi Meir is egyet fog érteni, hogy elég kirakni 10 áma, elég kirakni 4 sarokgerendát. Miért? Mert Rabbi Meir miért mondja azt, hogy ki kell rakni 8-at? Azért, mert ha ennél nagyobb a kút, akkor nem lesz elég hely, hogy ne legyen több mint 10 áma távolság az egyes gerendák között. Ugye a 8 áma széles, vagy annál kisebb, 8 áma átmérő, vagy annál kisebb a kút, akkor kiadjok a kút széljétől mindenütt 2 ámát, akkor is még 10 áma pont a szélei. Nézzétek meg.
Ja, látjuk itt a rajzot. Ha az átmérő 8, és nekem ki kell adnom még 1 és 2 ámát, akkor még mindig a sarokgerendák 10 ámára lesznek egymástól, és azért ebben az esetben, vagy ennél kisebb esetben nincs vita, hogy elég a 4 sarokgerenda. Hol van vita? Ahol a kör szélesebb, mint 8. Mondjuk azt, hogy 10. Akkor ott ugye van 10, meg még ráteszek kettőt, két ámát, akkor ki fog, akkor mennyi lesz összesen a távolság, az már 12 lesz. Csak értsétek, itt ugye a mindegyiknek a szélessége oldalirányba, az elleknek egy áma. Tehát, hogyha két ámát hagyok ki a két irányba, akkor is még csak, ha ez 8, akkor még mindig benne vagyok a 10-ben, mert a szélétől mérve csak egy áma van itt, és egy áma van ott. Akkor viszont, ha 10 lenne a szélessége a kútnak, akkor és kihagyok még két ámát itt, két ámát ott, az igazából 1 plusz 1, az 12. És 12-nél vita lesz Rabbi Meir és a bölcsek, Rabbi Meir és Rabbi Júda között. Rabbi Meir azt fogja mondani, hogy 12 áma az már túl nagy kihagyás a gerendák között. Rabbi Júda azt fogja mondani, hogy még nem, mert Rabbi Júda megengedi 13 és 1 harmadik. Hol, tehát akkor a vita hol van? 8 és 12 között. Miért? Mert 8 és 12 között nem is 12, majdnem 12. Mert igazából 8 és 10, 11,3 között van vita. Miért? Mert még 11,3-nál, ha még hozzáteszek két ámát, az 13,3, ott még egyet fog érteni, ott nem egyet fog érteni, ott még azt tudja mondani rám Júda, hogy a 13,3-nál nincs nagyobb kihagyás a két sarokgerenda között. És ezért ebben a rációval még azt fogjuk mondani, hogy vita van Rabbi Meir és Rabbi Júda között, mert már több, mint amit Rabbi Júda megenged, de még benne van abban a keretben, amit Rabbi Júda megenged. Viszont, hogyha ennél többről van szó, hogy a 12-nél több, vagy 11,3-nál több az átmérője a kútnak, akkor már Rabbi Júda is azt fogja mondani, hogy be kell rakni középre többlet gerendákat, hogy ezzel a távolságot az egyes gerendák között lerövidítsen. Azt mondja, a Talmud, nagyon szép a papa tanítása, de mit kell ezt mondani? Ezt már más formában, de tanultuk a Brájtában. A Brájta elmondta, hogy a vita lényege, hogy ne legyen több, mint 10, vagy ne legyen több, mint 13,3 kihagyás a gerendák között. Ez volt a vita Rabbi Meir és Rabbi Júda között. Annak függvényében, hogy 6 tehénnel, vagy 8 tehénnel számolunk. Azt mondja, a Talmud, nagyon egyszerű, Rav Papa azért tanította ezt, mert ő nem ismerte a Brájtát, tehát ezért volt szükség ezt a törvényt külön tanítani. Következő kérdést tette föl a Báje Rabának. Mi van akkor, hogyha túl nagy a kihagyás? Mondjuk, vegyük rá Meir véleményét, és több mint 10 áma a kihagyás a sarokgerendák között. Mivel lehet ezt rendezni? Vagy azzal, hogy berakok középre egy plusz gerendát, vagy azzal, hogy meghosszabbítom a széleit az elleknek. Meghosszabbítom mindenki egy irányba, akkor lerövidül a távolság. Lehet-e így is megoldani a helyzetet? Rabbi Meir szerint. Amen lejöteni szó, bil bácsiábe pászim máj láv, de máj ehbedi mai. Erre azt mondta a Bájénak, nézd csak meg, hogy fogalmaz a misna? Azt mondja, gyarapítsa a gerendákat, vagy hosszabbítsa a gerendákat. És tevékelni, Bemtes, jó tag, az tizgéreted elett? Kent, tizgéreted elett? Kislányom nem akarja. Nem akarja elfogadni, most siúrban. Oké. Szóval, a megfogalmazásból úgy tűnik, hogy ez lehet meghosszabbítás is, és nem csak egy plusz gerenda. Azt mondja a Talmud, sőt, nem csak, hogy így tűnik, először azt akarom mondani, hogy kifejezetten erről van szó, hogy meghosszabbítja az L gerendát, és nem pedig berak egy plusz. Azt mondja a Talmud, ha innen akarsz következtetni, hogy az van írva, hogy bepasszin, akkor mondd csak azt, hogy passzin, és ez a megfogalmazás nem pontos. Tehát innen mindenképpen nem lehet ére következtetni. Mások szerint nem így szólt ez a párbeszéd, ikad ámre amellejteni szó, ubil vácsi árbepe passzin, máj láv, de mapis, vá avid psutin. Mások szerint a kezdeti válasz pont az volt, hogy a szövegből
arra lehet következtetni, hogy gyarapította, hogy gyarapítsa a gerendák számát, és nem arra, hogy hosszabbítsa a gerendákat. És ezt akarja a szövegből kikövetkeztetni. Oké. Mindenképpen akkor végleges választ nem kaptunk, de különben elvileg mind a kettő lehetséges. Akár az, hogy berak még gerendákat, akár az, hogy meghosszabbítja a gerendákat. Bauminé a bájemirába. Volt egy további kérdése a bájénak. Mi van akkor, hogyha nagyobb a távolság, mint 13,3, és Rabbi Huda véleményét követjük, aki ezt megengedné 13,3-ig, de nem távolabb. Máhub suti navid abedi moirim mairich. Ugyanez a kérdés. Mi a helyesebb, hogy rakjon be középre egy sima gerendát, vagy hogy hosszabbítsa meg az elgerendáknak a szélét? Azt mondja, azt válaszolta neki Rabbe, Amel leotani szó, kamei mikor ravin, kedei röjse, ve rúvasa a palva, ve kamei hajli, ve kama meruchakin, a filu kajra, a filu koráim, de mi huda, imi bejsz a szájim, muta jöjsz, mi szájt szájim asszur. Ugye mit tanultunk, ezt a brájtát már tanultuk tegnap is. A szeftát igazából. Ugye arról volt szó, hogy a brájt arról beszélt, hogy mennyi lehet, ami a legközelebb, ugye a legkisebb ilyen virtuális szöglet a kút körül, azt mondtuk, annyi, amiben belefér egy tehénnek a feje és a testének a nagyobbik része. Milyen távolságra lehet maximum? Erre mit mondottak a Tanakáma? Az első vélemény, hogy bármennyi lehet. Kaj, koráim, az 30-szorosa, vagy 60-szorosa egy szálnak, ugye 100.250 négyzetméter, tehát beszélünk akár 30.000, 60.000 négyzetméter is lehet ez a terület, amit így körbeveszünk a kút körül. Erre azt mondta rá, jó, de nem. Bész a szájim muta. Meddig szabad elmenni? Csak 1250 négyzetméterig. De ennél több már tilos. Erre azt mondták neki, de hát rábi Júda, ez a megkötés, hogy 1250 négyzetméter egy magánterületnél nem lehet nagyobb, mint 1250 négyzetméter, ez csak olyan kivételes dolgokra szól, mint egy legelő, vagy valami hasonló, de minden olyasmi, ami termőföld, minden olyasmi, ami a lakhatásra van, arra nem vonatkozik. Akkor miért mondod itt, hogy ide viszont vonatkozik, amikor ez a lakhatás szükségessége, ez a kút körüli négyzet? Azt mondja, hogy erre mit mondott? A mellahenzú, meg hitszövénylő pászín. Azt mondta nekik, nem. Miről van szó? Igazatok van, hogy amúgy az 1250 négyzetméteres megkötés, az csak a nem feltétlenül szükséges dolgokra vonatkozik, a nagy legelőkre és termőföldekre, és itt de itt nem egy egyszerű esetről beszélünk, és itt viszont nem erről van szó. De itt nem egy egyszerű esetről beszélünk, hanem arról, hogy nincs is kerítés. Ja, ott van kerítés, és ennek ellenére nem jó egy bizonyos méret 1250 négyzetméternél tovább. De itt nem arról van szó, hogy nincs kerítés, hogy van kerítés, hanem hogy nincs is kerítés. Van négy gerenda, vagy egy pár időnközönként gerenda. Normál esetben ezt nem tekintenénk magánterületnek, ez egy engedmény, amit tettek. Most, amikor ezt megfogalmazta Rabbi Huda, akkor úgy fogalmazott, mechitza veilu pászin, zoi mechitza veilu pászin. Általános, amikor az 1250 négyzetméteres megkötésről beszélünk, az egy kerítéssel körbevett terület. Itt pedig nem kerítésről, hanem csak álló gerendákról van szó. De im isza, zöjmechicai. És ha igaz lenne, hogy a Huda szerint, amikor egy nagyobb területet veszek körbe, és több mint 13,3 kiadás van az egyes gerendák között, akkor fel lehet oldani ezt a nagy távolságot azzal is, hogy meghosszabbítom az elgerendáknak a végeit, akkor az is kerítésnek számít. Akkor miért azt mondta, hogy itt kerítés, ott meg álló gerenda? Nem, itt is kerítés. Ebből látom, hogy a Júda szerint úgy tűnik, nem lehet meghosszabbítani, hanem csak azzal lehet feloldani, ha közbűnsőnek berakok álló gerendákat. Azt mondja, a Talmud, akik a mázú, törjössz meg hicca, leoprítsz a szelbe eszel, leírú törjössz pászán, leoprítsz a szelbe, és a szelmonst is. És erre mondta azt a Talmud, mondja azt a Talmud, nem, ezt nem itt kell érteni. De Júda azt akarta itt mondani, ez egy különleges engedmény, ahol nem kerítést nézek, hanem azt nézem, hogy ne legyen több, mint 13,3 kihagyás az egyes gerendák között. Ott viszont, amikor általában beszélek a területi megkötésekről, ott olyan területről beszélek, ami körbe van véve egy kerítéssel, és ez egy egész más törvény. Oké, utolsó szabály, amire a báj rákérdezett. Bómine a báj, mi rabat tél, ami szlákét a szarabat tőjük árba, nidomisum, de jumidomisum, oly én nidom. Képzeljük el, hogy van egy kút. A kút körül... kijömlött a víz. A kút körül van egy három gerenda, és a negyedik oldalon van egy kis domb. Ez olyan domb, mint amit lehetne nézni egy gerendának is, mert 10 tefáhot megy föl, 4 ama hosszúságon belül. Szerintem, hogy nagyon erősen emelkedik, és ezért lehetne tekinteni gerendának is. Ezt gerendának tekintem, vagy sem? Amen lejtén is szó, rábi simen benne lazolai, mert hajszosam evem rubászkrain, kol se illuti halek. Jézs bámol a kávam, a káni, de misom diumed? Vim láv, én misom diumed? Azt mondja a Talmud, erre azt mondta neki Rába, pontosabban a bájának, ha választ akarsz kapni erre a kérdésre, akkor nézzünk meg egy másik törvényt, amit tanultunk. Mi ez a másik törvény? Ha van egy négyzet alakú kő, ami a negyedik gerendának a helyén van, akkor úgy tekintem, mint hogyha itt kivágnánk a kőből, és hogyha kivágnánk a kőből, hogy ne négyzet alakú legyen, hanem elalakúvá váljon, ha mind a két irányba az elnek a lábai képviselnek egy áma hosszúságot, amely ugye a minimum ezeknél az elalakú sarokgerendáknál, akkor rendben vagyunk. Miért? Mert úgy tekintjük, mintha már ki is vágtam volna. Viszont ezt hozzátette Rabbi Shmuel Bnei Rabbi Yochanan ben Brajka, ha iszosan ebben a gula rajszal, és kilt a halek, te halek, és bámul a kánál, a kánál, és mondjuk mondom, vim láb. Én nem sem mondom, hogy ő szerinte nem csak a négyzet alakú kőnél lehet ezt megcsinálni, hanem a kör alakúnál is. Úgy tekintem, mint hogyha a szélét lefaragtam volna, hogy elalakú, egyenes, négyzet alakú legyen, a közepét kivágtam volna, hogy belülről elalakú legyen, és hogyha megmarad, ki tudnék belőle vágni egy ilyen elalakot, mind belül, mind kívüli kivágással maradna egy áma és egy áma mind a két irányba, akkor jó vagyok. Miről szól az ő vitájuk? Arról szól, hogy mondhatom-e kétszer azt, hogy úgy tekintem, mintha, vagy csak egyszer mondhatom. Ha elfogadom azt a véleményt, hogy a kör alakú kőt is elfogadom ebben az esetben, akkor az azt jelenti, hogy mondhatom azt is, hogy mondhatom kétszer is, hogy úgy tekintem, mintha. Úgy tekintem, mint a kivágnám a belsőjét, és úgy tekintem, mint a lefaragnám a külsőjét. Ha viszont azt mondom, hogy, amit Simon Ben Lazar mondott, hogy csak a négyzet alakú kőnél tekintem így, akkor az úgy tekintem, mintha, azt szerint csak egy helyen használhatom. Úgy tekintem, mintha a közepét kivágnám. De már kétszer kell használnom az úgy tekintem, mintha, akkor az már nem használatos. És ugyanezt választ adna a kérdésre a kis dombbal is. A domb, ami a negyedik gerenda helyén van, az nyilván nem négyzet alakú. Tehát, hogyha Simonben a Lazar véleményét követem, akkor nem fogadom el, mert ott kétszer is kell, hogy úgy tekintem, mintha elvét használni. Ha viszont Simonben véleményét fogadom el, akkor lehet használni negyedik gerendaként, mert mondhatom akár kétszer is azt, hogy úgy tekintem, mintha. Balminé a bájmi rabbi hitszász a konin. Kaneve, kane, pachesz, mi sajas, nidem, mi sum, de jom, de láb. Még egy variáció, kézeljük el egy sarokgerendát, elalakú sarokgerendát, ami igazából álló csövekekből áll, amelyek mind kiadnak együttesen egy elalakot, de egymás között van kihagyás, ha nem is több kihagyás, mint három tefáh. Úgy tekintem, mintha lavud lenne, mint hogyha egybeérne az egész, és egy elalakkal lenne gondom. Azt mondta neki, elreteni széjó, hajasam, illanai, gaderi, hicaszok, kalim, minden mi sum, de jom, majd láv, kaneve, kalim, pachesz, mi sajas. Van egy konkrét toszefta, ami azt mondja, ha volt a negyedik helyen egy fa, vagy egy kerítés, vagy cövekek, akkor az rendben van, ha kiadnak egy elalakot. Miről van itt szó, mit cövekek? Cövekek, amelyek egymás mellett vannak, és kisebb a kihagyás közöttük, mint három tefa. Alkalmazni tudom a lavut törvényét, olyan, mintha egybeérnének, és az így rendben van. Azt mondta, hogy nem, loj, gudrisza de kanim. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy szövegek, amelyek egy, tulajdonképpen egy bozótnak a kiáró ágai. És azok a negyedik. Nem különálló szövegekről van szó. Azt mondta, hogy ilyachi hajnújlan. Akkor miért kell mondani, hogy fa, meg ilyen szöveges bozót, az ugyanaz. Azt mondja, el a máj, kanevef kanev pachesz misalés, hajnú gader. Ha azt akarod mondani, akkor ezek szerint, hogy ragaszkod a saját véleményed, ez, hogy ezek egymás mellett álló gerendák, akkor ugyanúgy föltettem neked a kérdés, akkor miért kell külön mondani azt, hogy kerítés? Az is ugyanaz, mint az egymás mellett álló gerendák. El a máj iszlak lemény, mert tégrávné gader. Hache námi trégrávné ilan. Ugyanúgy, ahogy te azt magyarázod, hogy ez kétféle kerítés. Egy normál kerítés, amiben van horizontális és vertikális rész is, én meg egy olyan, amiben csak vertikálisan. Én meg ugyanezt fogom mondani, hogy kétféle fa. Egy normál fa, meg egy olyan fa, amiben ilyen álló gerendaszerűségek vannak. Itt fogunk megállni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Vészesen közeledik a Sávesz, úgyhogy kénytelenek vagyunk itt két sorral a lap alja alatt félbehagyni a tanulást, de se baj, nem sokára találkozunk, egész pontosan szombat este, ha minden jól megy, 9:30 körül, ezt még előre jelezzük, mindenkinek egy jó Sávest kívánok, jó pihenést, vigyázzunk magunkra!